Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséretünk első versét, amely így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte
foglalva 434. dicséret első három versét énekeljük. A 434. dicséret így kezdődik, vezess Jézusunk. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmed. Irgalmad bősége szerint tekints rám. Ne rejtsd el arcod a szolgád elől, mert bajban vagyok, siess, hallgass meg engem. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ezen a mai alkalmunkon is hozzád emelkedhetünk lélekben. Hogy itt vagy, hogy figyelsz ránk, hogy fontos neked a mi életünk, fontos mindaz, ami a szívünkben van, vagy amely gondolatok bennünk megfogalmazódnak. És szeretnénk mindezt most föltárni előtted. És köszönjük, hogy te igéden keresztül kész vagy nekünk választ adni. Kész vagy minket formálni, alakítani, vezetni, hogy meglássuk minden helyzetben, hogy mi is a te akaratod. és kérünk, hogy szent lelkeddel adj nekünk megnyíló szemeket, halló füleket, hogy az ige valóban a miénk lehessen. Hogy ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig, a lényünkig jusson, és ott elvégezze a maga munkáját. Hogy ne maradjunk változatlanok, ne maradjunk érintetlenek, hanem meglátszódjon, hogy te szólsz, hogy az igével elvégzed azokat a műtéteket, amikre szükségünk van arra, hogy megtisztuljunk, és még több gyümölcsöt teremjünk a te dicsőségedre. Kérünk így, ezen a mostani órán is, így légy itt szent lelkeddel, tedd élővé, hatóvá az ígét, és a szívünket pedig tedd engedelmességre, készségessé. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetének első versétől a 13. versig terjedő szakaszból. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Amikor eldőlt, hogy Itáliába hajózunk, átadták Pált és több más foglyot a császári seregből való Julius nevű századosnak. Beszálltunk tehát egy adramittiumi hajóba, amely az ázsiai partvidéket akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón, Arisztarkhosz is. Másnap megérkeztünk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal. Megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan elindulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mellett elhajózva, eljutottunk a líciai Mírába, és mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállították minket. Több napon át azonban csak lassan haladtunk, és nehezen jutottunk el Knidusig, de mivel a szél nem engedett bennünket odajutni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhajóztunk mellette, majd eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőknek neveznek, s melyhez közel van Lázea városa. Mivel pedig már sok idő telt el, és a hajózás kezdett veszélyessé válni, mert a bőt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, úgy látom, hogy ez a hajózás nem csak a rakománynak és a hajónak, hanem a mi életünknek is ártalmára és nagy kárára lesz. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Mivel a kikötő telelésre nem volt alkalmas, ezért a többség úgy határozott, hogy hajózzanak tovább, ha csak lehetséges, egy krétai kikötőbe, Főnixbe, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig gyenge déli szél kezdett fújni, úgy gondolták, hogy feltett szándékukat véghez vihetik. Felszedték hát a horgonyt, és Kréta mentén hajóztak tovább. Hosszú idő után eldőlt, hogy Pál Rómába fog indulni. Persze nem ő döntötte el, hanem a római helytartó, de igazából nem is ő, hanem maga az Úr. Hiszen már Pál réges-régen tudta, hogy neki Rómába kell eljutni. Nem tudta hogyan, miképpen, de abban bizonyos volt, hogy oda fog érni, és ott is bizonyságot tehet az ő megváltójáról, arról az Úrról, aki az ő életét olyan csodálatosan átformálta. Mert Pál szem előtt mindig Jézus volt, és mindig csak arra koncentrált, hogy bizonyságot tehessen róla. Bárhol is volt, az a lényeg, beszélhessek Jézusról, elmondhassam, hogy milyen nagy jót tett ő az emberekért, hogy elmondhassam, hogy Jézus által új lehetőséget kaptunk Istentől. Gyermekei lehetünk, akár zsidók, akár nem zsidók, ha megismerjük, és elfogadjuk az ő áldozatát, befogadjuk őt az életünkbe, és engedjük, ha már hajóról van szó, hogy ő legyen a kapitány. De ez a lényeges, hogy Jézus legyen az életünk kapitánya. Ő határozza meg, merre menjünk, mikor induljunk, mikor álljunk meg. Tehát eljött az idő, és az Úr utat nyit. Pálnak fölteszik egy Itáliába induló hajóra, átadják több más fogollyal együtt a császári seregből való Julius nevű századosnak. Tehát eldőlt, hogy Itáliába hajózunk. És ez úgy megfogott engem, hogy valaki, aki írja, többes számban írja, hogy Itáliába hajózunk. Eldőlt, hogy hajózunk. De hát ki írja? Lukács. Ugye az a Lukács, aki a 16. fejezettől kezdve már úgy ír, mint aki ott van Pál apostol mellett. Na jó, az rendben van, hogy ő ott van Pál mellett, kíséri őt. De hogy jön ez ide, hogy ezen a hajón ő is ott van, és ezt írja, hogy hajózunk. Miért fogott ez engem meg? Azért, mert Jeruzsálemben Pált tartóztatták le. Lukácsot nem. Lukács szabad. Oda megy, ahova akar. Pál fogoly. Neki oda kell menni, ahova a helytartó irányítja, ahová a katonák egyengetik az útját. De Lukácsnak senki nem mondja meg, hogy hova menjen, mert nincs letartóztatva. És annyira megragadott, hogy igen, ezt jelenti, Krisztusban testvérnek lenni, Krisztust követni, hogy mindig ott vagyok vele, és mindig ott vagyok azzal, aki szintén Krisztus nyomában halad. Hát Lukács mondhatta volna, hogy köszönöm szépen, szervusz Pál, imádkozom érted, kísérlek az imával, de hát te fogoly vagy, neked menni kell, én szabad vagyok, én megyek más irányba. Mert ezt szoktuk. Imádkozom érted. De nem megyek vele. És Lukács nem imádkozott külön a távolból érte, hanem vele ment. És esetleg majd a hajón együtt imádkozott vele. Tehát annyira megfogott ez, hogy a Lukács, aki mehetne, és meg is magyarázhatná kegyesen, hogy tudod, Pál, most már téged elvisznek Rómába, majd én folytatom a munkádat. Majd én megyek újabb missziói utakra, vagy legalább fölkeressem azokat a gyülekezeteket, amik a te igen hirdetésed, szolgálatod nyomán létrejöttek, és nem. Lukács tudja, hogy ott van Pál mellett a helye. Az is elgondolkodtatott, hogy előtte Lukács orvos volt. Ugye, tehát meg volt a polgári foglalkozása, állítólag még festő is volt, tehát volt munkája, voltak feladatai, és már mennyi ideje ott van Pál? Hogy Krisztust megismerni, ezt jelenti? Igen, ezt jelenti. Hogy onnantól kezdve már ő a legfontosabb a számomra. És lehet, hogy ez azzal jár, hogy követem őt, hogy a régi életemtől elbúcsúzom. Akár a szakmámtól. Hát mennyi pénzt kereshetett volna Lukács, ha megmarad orvosnak? Ugye döbbenetes. Hát orvos volt, és abban a korban is azért fizetség járt. Hát olvassuk, hogy a vérfolyásos asszonynak 12 év alatt az összes vagyona ráment arra, hogy kereste az orvosokat, akart meggyógyulni, és senki nem tudta meggyógyítani. Tehát Lukács a mai gazdasági, meg jóléti látás szerint veszteséget szenvedett el. Rossz lóra tett föl, és ő ezt nem bánta. Neki nem veszteség volt, hanem nyereség, mert Krisztussal utazott. Krisztusnak a ügyében utazott, és egy olyan embert kísért, aki őt tudta tovább segíteni a hit útján, akivel együtt tudták szolgálni az Urat. Óriási dolog. És tudok-e én így mindent odaadni, oda tenni az Úr kezébe? Már nem az a lényeg, hogy hogy tudjam összeegyeztetni a pénzkeresetet, meg a szolgálatot, hanem azt mindent odaadok. Mert az én Uram tud engem, tud rólam gondoskodni. Fontos vagyok neki. Beszálltunk tehát, és elindultunk. Tehát Lukács úgy megy Pállal, mintha maga is fogoly lenne. Beszálltunk, elindultunk. Nagy dolog, végre elindultak, erre vár már mióta az apostol, de láttuk azt, hogy az úgynevezett parkoló pályán lévő időszak sem telt hiába valóan, meg üresen. Azért volt félreállítva egy kicsit, hogy Félix, Festus, Herodes Agrippa is hallja az evangéliumot. Mert ilyen a mi Urunk, hogy olyanoknak is, akik nem tervezik őt megismerni, azoknak is jelez, azokat is keresi. És Pál által hallottak róla, hallhatták, mit tett érte, megtudhatták, hogy van feltámadás, lesz ítélet. Igen, még a római helytartó, aki most ítél másokat, egyszer ő is vádolt lesz. Egyszer neki is oda kell állni az Isten ítélő széke elé. Á, de ezt nem akarták meghallani. De vajon mi akarjuk? Vagy mi is mindig csak a szépet akarjuk hallani? Vagy komolyan veszem, hogy igen, nekem is oda kell egyszer állni. De ugye az a jó hír, hogy már hamarabb oda lehet állni. Oda kereszt alatt. Oda mehetek, igen, Uram. Itt vagyok. Köszönöm, hogy meghaltál, értem. Köszönöm, hogy magamra vetted az ítéletedet. És már úgy mehetek tovább, hogy már nem kell tartanom az ítélettől, mert Krisztus ezt magára vette, elszenvedte, értem és helyettem. Tehát a hajó elindul, mennek, majd megérkeznek Szidónba, és azt látjuk, hogy ott is vannak tanítványok, ott is van gyülekezet. Milyen fantasztikusan terjedt az evangélium, a földközi tenger partján hány és hány helyre eljutott az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhír. És Tírus, amiről korábban olvastunk, meg Szidon is, hát ugye eléggé egy bálványimádó hely volt, hiszen onnan származott annak idején Jezabel, aki behozta Izraelbe a Bál imádatát. És most az Úr elküldte oda az evangéliumot, hogy megismerhetik a valóságos, az élő Istent, hogy megszabadulhatnak a bálványoktól, hogy új tartalommal telhet meg az életük. És azt látjuk, hogy Pál, amikor megtudja, hogy Szidonban vannak, oda megy a századoshoz, és elkéreckedik, hogy százados, szeretnék kimenni, itt van egy gyülekezet, vannak testvéreim, és amíg ez a hajó itten áll, amíg föltöltik áruval, hát szeretnék velük egy kicsit beszélgetni, erősíteni őket a hitben. Az egyik dolog, hogy Pál ott van katonák között, bizonytalan a jövője, és nem magával van elfoglalva. Nem panaszkodik, jaj, Lukács, mi lesz velünk, hanem a testvérekre gondol. És azt mondja, megyek oda, hogy erősítsem őket, még beszéljek nekik az igéről. Milyen jó ezt látni, és vajon ez van bennem és bennünk? Hogy bármi is vesz körül, nem arra figyelek, nem a magam élete a lényeges, hanem az, hogy ha ott megálltam, akkor róla tudjak beszélni. A többit tudjam erősíteni. És ezt olvassuk, hogy emberségesen bánt Pállal ez a százados, és megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz. Nem sok időt töltött még ezzel a századossal Pál. És úgy tűnik, hogy azért e rövid idő alatt ez a római katona észrevette, érzékelte, hogy Pál más, mint a többi fogoly. Valami kisugárzás, ami atmoszférája volt Pálnak. Megérezte, hogy ezt az embert kiengedhetem, és nem fog megszökni. Ugye nagy rizikót vállal? Mert egy foglyot kiengedni a hajóból, hát az nagy kockázat. És mi van, ha nem jön vissza? Emlékezzünk csak Filippiba, a börtönőrre. Amikor ott volt a földrengés, és lehultak a bilincsek, kinyíltak a falak, öngyilkos akart lenni, mert azt hitte, hogy elmennek a foglyok, és akkor ő az életével felel. És inkább a kardjába akart dőlni. És ez a százados vállalja ezt a kockázatot. Kiengedi Pált. Mehetsz. És azt is jó látni, hogy Pál nem él vissza ezzel a bizalommal. Nem lóg meg. Nem mondja azt, na végre, itt egy jó lehetőség, megyek. Visszatér a hajóra. Tehát jó dolog, hogyha a világ láthatja, hogy a hívőkbe lehet bízni. Hogy a hívők nem fognak minket átverni. Vagyis nem ugyanazt a szisztémát alkalmazzák, amit a világ. Mert ugye, ha nem Pál apostol ez a személy, hanem egy bármilyen más, hitetlen fogoly, hát az biztos, hogy nem ment volna vissza. Valószínűleg ki se engedi a százados, de ha kimegy többet, az vissza nem fog menni. Él a lehetőséggel. Hát ha át tudtam verni a századost, és ki, na akkor köszönje magának viszontlátásra. És Pál visszamegy. Lehet benne bízni. És nem akarja maga menteni az életét, mert tudja, hogy célja van az Úrnak vele. És ő inkább az Úrra bízza magát. És azt látjuk, hogy az Úr beépíti Pálnak a menetrendjébe ezt a szidóni megállót, a testvérekkel való találkozás, tehát nem véletlen, hogy elengedi a százados, az Úr készítette meg. Hogy gyakoroljon olyan hatást rá, hogy kiengedje, mert mit olvassunk? Hogy ezek gondoskodnak róla. Tehát megadják neki azokat a szükséges dolgokat, azt a személyes ellátást, akár higiéniai dolgokat, meg élelmiszert, ami a következő hetekre, hónapokra szükséges lesz majd Pál számára. A gyülekezet fölkészíti őt, segíti, gondoskodik róla, és ezt is jó látni. A gyülekezet együtt van Pállal. Ha nem is mennek a hajóra, de így vele vannak, hogy gondoskodnak, segítik, hogy amikor majd maga lesz, amikor tovább megy, és jönnek olyan idők, hogy nem tud kimenni testvérekhez, akkor is legyen mihez nyúlnia, legyen miből élnie. És így visszamegy, és tovább hajóznak. Aztán átélnek egy átköltöztetést. Egyik hajóból a másikba ez a hajó a végállomáshoz érkezett, és át kell települni arra a hajóra. És Pál apostol zúgolódás, zokszó nélkül tűri ezeket a megpróbáltatásokat, nem reklamál, hogy miért nem mehet egyenesen ez a hajó Rómába. Ugye mi sokszor ilyen apró dolgokat, vagy aprónak tűnő dolgokat nem tudunk elviselni. Zúgolódunk, látod, de Uram, miért kell már megint mozdulnom, összeszedni magamat? Miért nem lehet egyből odaérni? És nincs semmilyen felhang. Mennek tovább, és egyszer csak erősödik a szél, azt tapasztalják, hogy nehéz a továbbhaladás, és eljutnak egy szép kikötőnek nevezett helyhez, és itt Pál apostol üzenetet kap az Úr Jézustól, mégpedig azt, hogy ne menjenek tovább. És Pál ezt az üzenetet átadja. Figyelmezteti a századost, hogyha tovább mennek, akkor olyan viharba fognak kerülni, ahol az emberi élet is veszélybe kerül. Hogy a mi életünknek is ártalmára és kárára lesz. Nem csak annyi, hogy megrongálódik a hajótest, vagy esetleg az árukból valamit ki kell dobni, hanem az emberi életek elvesznek. De kit érdekelnek az emberi életek, amikor pénzről van szó? Ugye kit érdekel, hogy valaki elpusztul, meghal, pénzről van szó? Ugye? Hát, akár a mostani EB-n is lehetett látni. Pályán összeesik a játékos, majdnem meghal, de a mérkőzésnek menni kell tovább. Ugye, sőt, volt olyan kommentátor állítólag, vagy szakértő, aki reklamált, hogy hát most már nagyjából ellátták, miért nem megy már tovább a meccs. Mert a meccs az érdekes, a pénz az érdekes, a cirkusz a lényeg, és nem az embernek az élete. És ebből azt látjuk, hogy az Úrnak viszont az ember mindennél drágább érték. Mindenkit akar menteni, hiszen az életét mindenkiért odaadta, és azt szeretné, ha erről tudnánk, azt szeretné, ha ezt komolyan vennénk. Tehát Pál elmondja, hogy bizony itt nagy problémák lesznek, hogyha tovább mennek és meghalhatnak. Mondhatnám azt, hogy ugye a foglyok nem értékek, de nem csak a foglyok halnak meg. El fog veszni, ha tovább mennek, elveszhet a százados, a tulajdonos, a kapitány és mindenki. És Pál elmondja ezt, de azt olvassuk, de a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Na most ugye Pál elmondja a századosnak, a százados pedig mit csinál? Kikéri a szakértőknek a véleményét. Ugye ők értenek hozzá, a kormányos meg a tulajdonos. És ugye még nem látszódott igazán az, amiről Pál beszélt. Tehát amikor ez a két szakember megtárgyalta a századossal a dolgot, ők még úgy látták, hogy itt később olvassuk is, hogy úgy gondolták, hogy véghez vihetik a feltett szándékukat. Mert még csak gyenge déli szél kezdett fújni, amikor elindultak. Ugye összejönnek a szakértők, de ők nem látják azt, ami majd fog történni. De Pálnak erről kijelentése van. Pálnak erről az Úr szólt. Ő nem úgy nyilatkozott itt meg, mint hogyha ő meteorológus lenne, hanem úgy, hogy ezt az Úrtól kapta ezt az üzenetet, hogy veszélyes tovább menni, legjobb, ha maradunk. És azt olvassuk, hogy összedugják a fejüket, megvan a szakértőknek a gyűlése, meghozzák a döntést, hogy tovább kell menni. És ezt javasolják a századosnak, és ő a szakértőknek hisz. A szakértőknek hisz. És nekünk is el kell azon gondolkodni, hogy kinek szoktunk hinni. Amikor egy-egy élethelyzetben oda jutunk, hogy dönteni kell, és nem lehet világosan látni, hogy milyen eredménye lesz a döntésünknek, akkor kire figyelek? Az úgynevezett szakértőkre, tehát annak a életterületnek a szakavatott emberére? Vagy oda megyek és keresem az Urat? Vagy hallgatok arra a másik hívő emberre, aki az igére figyelve azt mondja, hogy esetleg így kellene dönteni? De ugye itt az a probléma, hogy amit Pál mond, az ellenkezik a szakértők véleményével, meg az anyagi érdekeikkel. Mert ugye hát akkor késünk. Akkor késünk. És ha késünk, akkor kevesebb lesz a bevétel. Nem mi élünk a piacra elsőnek. Hát nem így gondolkodnak ma az emberek? Hogy mindegy, hogy mit csinálunk, csak úgy serkentsük a termelést, hogy mi legyünk az elsők. Na nehogy elveszítsünk egy eurót, vagy ki tudja hány forintot, meg egyéb. És akkor olyan trükköket alkalmazunk, ami esetleg lehet, hogy egészségtelen. De nem érdekes, mert az a lényeg, hogy én legyek az első. Hogy az én dolgaim érjenek oda elsőnek. Én nyerjem meg a versenyt. Nem erről szól. Lehet, hogy az Úr azt mondja, hogy ebben ne menj bele. Ez rizikós, ez kétes. Ezt ne vállald, ezt ne fogadd el. Mert esetleg nem tiszta. De azt mondjuk, igen, de hát az érdekeim. Meg egyébként is a pénzt ne vigyük bele a hitéletbe. A pénz meg a hitélet, az két külön terület. Gazdaság, munka, meg hit. Igen, hit a templomban, kint pedig a munkában a világ törvényei szerint kell, mert egyébként lemaradunk. Ezek nem figyeltek Pálra, nem hittek az ő szavának, hanem azt mondták, megyünk tovább. És én hiszek-e az Úr igényének? Rámerem-e bízni magamat? És azt mondom, igen, Uram, ha te így mutatod, akkor ennek engedek. Mert tudom, hogy úgy lesz, ahogy te mondod nekem. És lehet látni ugye az új szövetségben, de az ószövetségben is, hogy Isten hogy tudja az ő népét vezetni. Hogy tudja őt felkészíteni arra, hogy amikor jön egy-egy nehéz helyzet, egy-egy próba, akkor azt meg tudja harcolni. Akkor ott ne a félelem vegyen rajta erőt, meg a bizonytalanság, hanem az a bizonyosság, hogy velem van az Úr, és amit teszek, azt az ő szavára teszem. És ha neki engedelmeskedek, akkor célba fogok jutni, akkor el tudom végezni azt, amit rám bízott. És ugye, ami még a szakértőknél nagy befolyással bírt, hogy a kikötő telelésre nem volt alkalmas, ezért a többség úgy határozott, hogy hajózzanak tovább, ha csak lehetséges egy krétai kikötőbe. Tehát mennyire csak a szemükre hagyatkoztak. Ugye az idő még úgy tűnik, hogy bírja, ez a kikötő nem alkalmas a telelésre. És a hit az itt jön elő. És sokszor itt esünk csapdába, hogy a szemünkre, az értelmünkre hagyatkozunk, ami adja az okos tanácsot, és azt mondja, hogy ez telelésre nem alkalmas. És ezt fogadjuk el. És nem azt, amit a hit mond, amit az Úr mond, hogy de maradj itt. Mert ha az Úr mondja, hogy maradjak itt, nem érdekes, hogy emberileg ez nem alkalmas telelésre, akkor ő itt meg fog minket őrizni. De ők nem erre figyelnek. Nem erre figyelnek, hanem megkérdezik, úgy tűnik, megkérdezik még a legénységet is, Mert ezt olvassuk, a többség úgy határozott. Milyen ismerős ez, ugye? Dugjuk össze a fejünket, tárgyaljuk meg, aztán szavazunk. Eldönt a többség. Mert amit a többség határoz, az biztos jó. Több szem többet lát, ugye? De biztos, hogy a jót látja a több szem. És biztos, hogy jó döntést hoz a többség. Ki fog derülni, hogy nem a többségnek volt igaza, hanem a kisebbségnek, Pálnak. És hányszor döntünk úgy, hogy legyen, ahogy a többség akarja. És aztán jönnek a gubancok, jönnek a nehéz helyzetek, talán mi is úgy járunk, mint itt, ugye, hogy a hajó viharba kerül, azért, mert a többségre hallgatunk. Mert úgy gondoljuk, ha több hívő ugyanazt tanácsolja, az biztos jó. Hát nem biztos. Nem biztos. És a többség döntött, és úgy határoztak, hogy hajózzanak tovább, ha lehetséges, akkor egy krétai kikötőbe. Tehát menjünk tovább. Igen, lehet, hogy az Úr azt mondja, állj meg, ne menj tovább. Ezek azt mondják, de gyerünk tovább, mert mi jobban tudjuk. És lehet, hogy van olyan helyzet, akár az egyház életébe, ugye az egyház is hajó, hogy lehet, hogy az Úr azt mondja, hogy állj meg, ne menj tovább most. Már nem lehet tovább hajózni, mert tragédia lesz. Katasztrófa történik. Veszélybe kerültök. És azon halljuk el. Vagy akár a saját életünkbe. Állítsd meg a hajót. Telelj itt. Maradj itt egy kicsit rám. Figyelj rám. És majd én szólok, mikor menj tovább. De vajon meg tudunk állni? Amikor gyakorlatilag ez a döntés, hogy maradunk, az a józanész ellenére van? És mi szeretünk az úgynevezett józanészre hallgatni, és meglátjuk, mi történik. A józanész katasztrófába viszi a hajót. A hit az a megtartóhoz vitte volna az embereket. Az egy más kérdés, hogy Isten kegyelme lehajol, és Pálér majd megmenti őket, de ha hallgatnak Pálra, rajta keresztül az Úrra, akkor nem kell ilyen vesztességeket elszenvedni. És mennyi veszteség volt már? Mennyi nehéz helyzetet átélt az ember, háborúk sora, mennyi katasztrófa, mennyi nehéz élethelyzet, és megyünk tovább. Megyünk tovább. Nem akarjuk hallani Isten jelzését, hogy állj már meg. Csendesedj el, keress engem, figyelj rám, mert nem szükség csak éppen megúszni a helyzetet. Nem szükség hajótöröttnek lenni, és elveszíteni mindent, és csak épp az életet megmenteni. Nem szükség. De ha nem hallgatunk az Úr üzenetére, mint ahogy ezek nem hallgattak, hanem tovább megyünk, ahogy ők is tovább hajóztak, akkor már tényleg csak az van, hogy jön a vihar, és az a jó, hogyha van egy pál, de tudjuk azt, hogy például Sodomában nem volt annyi igaz, hogy azt mondja az Úr, hogy nem lesz ítélet. És van-e ma annyi ember, vagyunk-e mi azok az egy pálok, vagy akár Pál és Lukács, akinek köszönhetően, vagy akiknek a hitére alapozva az Úr, ami fejetlenségünk ellenére is megmenti az életeket. Hát adja Isten, hogy mi is úgy tudjunk rá figyelni, mint az apostol. Merjünk úgy ráhagyatkozni, ahogy ő tette, És példát vehetünk Lukácsról is, akinek nem volt kötelező, mégis ment Pállal, vállalta vele együtt a Krisztusért a szenvedést, de nagy dolog Krisztusért szenvedni másokkal, és nem menti a maga bőrét, nem azt keresi, ami neki előnyösebb, hanem vállalja, és vállalja majd a hajótörést is. De bármilyen élethelyzetbe vezet az Úr minket, lássuk meg, ahogy Pál kapcsolatban volt végig az Úrral, és kapott üzenetet, úgy tanácsol, és vezet minket is az Úr az ő igéje által. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük ezt az igét, és olyan jó látni, hogy amikor eljön a megfelelő idő, elindított Pál. És annyira csodálatos, hogy benne nem volt zúgolódás, morgolódás, miért kell itt ennyit várni, miért nem haladhat az ügyintézés gyorsabban, ott kell nekem ülni a fogdában, hanem meglátta az alkalmakat, és akkor azt kihasználta, bizonyságot tett, és Uram, az, hogy bennünk is ez legyen, hisz hányszor élünk át ehhez, egyszerűbb helyzetekben olyat, hogy várakozni kell, nem mindjárt velünk foglalkoznak, nem halad úgy az ügyünk, ahogy szeretnénk. Vajon meglátjuk-e, hogy lehet, hogy azért késedelmeskednek, hogy mi tudjunk bizonyságot tenni, hogy beszéljünk Krisztusról. És Uram, Te add, hogy az életünk legyen olyan hatással, mint a Pálé, hogy legyen olyan kisugárzásunk, mint Pálnak, legyünk olyan jó illatok, mint ő, hogy bizalom gerjedjen az emberekben irántunk, a tanítványok iránt, Te irántad. Hogy lássák, hogy igen, a hívők egész másképpen élnek, reagálnak, mint a nem hívők, és meg lehet bennük bízni. Ez olyan csodálatos és nagyszerű, hogy Pál visszamegy önként a hajóra, és nem szökik meg, nem él vissza a bizalommal. Add, hogy ez legyen ránk is a jellemző. És köszönöm, Uram, hogy így formálsz, alakítsz minket is, és jelzel igéden keresztül. Add, hogy komolyan vegyük a Te jelzéseidet, ne úgy, mint ahogy tette ott a százados. És bocsáss meg, amikor mi is inkább emberi szakértőkhöz fordulunk, inkább azoknak a szavára adunk, mint sem a Te igéd fényére figyelnénk. Hányszor átéltük már, hogy amikor nem rád figyeltünk, rossz döntést hoztunk, rossz következményekkel, amikor pedig komolyan vettük azt, amit mondtál, adott esetben talán a saját józan belátásunk ellenére is, akkor meg megtapasztaltuk az áldást, megtapasztaltuk a Te segítségedet, megtapasztaltuk a Te munkádat az életünkben, és azt, hogyan el tudod egyengetni előttünk az utat. Ezért dicsérünk és magasztalunk. És Urunk, hadd vigyük eléd gyülekezetünk tagjait, a megfáradtakat, betegeket, ott, hogy a beteg ágyon, az életük nehéz pillanataiban is átéljék a veled való közösséget, vagy aki még nem ismer, Uram, hogy tudjon kiáltani, és hadd ismerjen meg. Hadd vegye ebben az időszakban kezébe a Te igédet, és ismerjen meg Téged. Lássa meg, mit tettél érte, mennyire szereted, és hadd tudjon úgy a betegséggel harcolni, hogy már bizonyossága van. Ha nem gyógyul meg, akkor is hozzád megy. És könyörgünk, Urunk, az egyedül élőkért, az életbe belefáradtakért, a fásultakért. Urunk, ébresz fel őket, erősítsd meg, töltsd fel a Te erőddel, békességeddel, örömöddel, hogy ez áradhasson tovább. És kérünk így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk. Legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet itt a templomban. Befejezésül pedig a már megkezdett 434. dicséret 4. versét énekeljük, amely így kezdődik: Kísért lépteink.
Míg elfogad.